Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Dobrai Sarolta, író, újságíró. Édesanyja Polónyi Gyöngyi, színésznő. Édesapja Dobrai György, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró. Sarolta írásait egy időben a Nőklapjában olvashattuk. Immár 5 kötetes szerző. Legnagyobb sikerét a párkapcsolati bántalmazásról írt Üvegfal és Léna című könyveivel aratta. Párosú másik tagja Kovács István, a 90-es évek felnőtt filmjeinek producere. Fotóriporterként kezdett, sokáig a Vasárnapi Híreknél dolgozott. Egy térd baleset és egy elrontott műtét miatt fel kellett adnia addigi karrierjét. Feleségével 1981 óta házasok. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Te több mint egy évig modellkedtél, ugye?
Hú, ezzel kezdjük. Igen.
Miért ért véget?
Mert nem szerettem, nem passzoltunk, és amúgy meg is kaptam ezt, hogy valahogy a személyiségem a modellkedés elvárásaival nem passzol.
Milyenek voltak az elvárások?
Hát egyrészt azt el akarom mondani, hogy ez egy nagyon kemény munka, és le a kalappal, tehát azt profin és jól csinálni, az nagyon tiszteletreméltó, és egy nagy teljesítmény, és komoly meló. Én például ott már elakadtam, mert külföldön is voltam, mert vittek külföldre, Milánóba például, és ugye itt ilyen castingokra kellett járni, mondjuk engem egy csomószor küldtek például fehérnemű válogatás, még fehérnemű bemutatóra, vagy fotózásra, válogatásra, nem tudom miért pont oda, és akkor fehérneműbe végig kellett vonulni elsősorban férfiak előtt. És hogy akkor ők megnéznék, hogy most akkor ez most jó nekik, vagy nem jó nekik, megfelel, vagy nem megfelel, vagy nem felel meg, amit látnak, és tehát ugye nagyon hamar besokaltam ebbe, tehát nagyon-nagyon rosszul viseltem.
Mi és mindenben?
Konkrétan hazaszöktem.
Hazaszöktél?
Hát igen, mert ugye az van, hogy amíg nem dolgozod le, megelőlegezik a költségeidet, repülő, szállás, stb., és akkor kezdesz pénzt keresni, amikor már ledolgoztad ezeket a költségeket, tehát például Milánóból. Én hamarabb szöktem haza, mint hogy ledolgoztam volna a költségeimet, nem vagyok erre büszke, de nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magam.
Az a része volt, vagy tett téged kiszolgáltatottál, hogy neked fehérneműben kell férfiak előtt vonulnod?
30 másik lányjal állt sorba a kis modellkönyveddel, hogy sorra kerülhessél, hogy végre végig mehessél ott az x-ra férfi előtt, akik így ülnek, így hümögnek, így beszélnek, így egymás között így mondanak dolgokat, és akkor te várod, hogy most neked elég jó volt-e a, nem tudom, hát mit néznek, nyilván ilyenkor az embernek nézik a fenekét, nézik, mindenét nézik, hogy az így oké-e, és én nagyon nem szerettem volna ez szerint, a mérce szerint mérettetni.
Volt-e olyan, hogy valaki például illetlenül közeledett feléd vagy felétek?
Velem is történt olyan, hogy kivittek egy fotózásra külföldre, azt hiszem Ibizára, egy ilyen katalógus fotózásra, és négyen voltunk lányok, ilyen 19 évesek kb. Magyar ügynökség közvetített ki, és kettő lányt, hát most nem tudom, hogy akkor hogy hívták ezt, de begyináztak, nem tudom akkor még mi volt a szerneve, tehát ez utólag derült ki. És hát olyan pozícióba és állapotba találtuk őket reggel, mert mi a másik két lánya, a másik lányjal nem akartunk elmenni bulizni ezekkel a férfi megrendelőkkel, hanem mi otthon maradtunk. De a másiket két lány, aki elment velük, másnap mesztelenül ébredt az ágyában, és mellettük a polcon volt törlőkendő, volt nedves törlőkendő, meg egy sikosító. Így ez jó kezdés. Szóval, és ők is voltak, nem is tudom, az egyikük 17 volt, azt hiszem, a másikük 19, valami ilyesmi.
Utólag szerinted a te személyiségeden, személyiségfejlődéseden, ez milyen nyomot hagyott?
Ezek például ez a történet?
Ezek az élmények, ez a világ, ez a kiszolgáltatottság, a nőiségről való gondolkodásban, a férfiakkal hoz való viszonyban. ha hagyott, nem tudom.
Én azt gondolom, hogy én azért is tudtam ezt aztán feldolgozni, és azt mondani, hogy azonnal megyünk haza, mondtam a másik lánynak, sőt, a másik három lánynak, tehát azonnal hívtuk az ügynökséget, és hogy egy percig nem maradunk itt, és azért tudtam az egész ügylethez úgy hozzáállni, hogy én azt gondolom, persze ez pontosan nehéz beazonosítani mindig utólag, hogy én nem sérültem ebben számottevően nőiségemben sem, meg nem is kéne egy modellkedésbe amúgy, tehát nem arról beszélek, hogy a modellkedés az eleve ördögtől való, mert egyáltalán nem. És most már sokkal jobban figyelnek a lányokra, hogy ne történhessenek olyan dolgok, mint amik mondjuk 10 meg 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt megtörténhettek. De szerintem az számít, hogy honnan, mivel indul, milyen csomaggal felvértezve, vagy milyen csomag nélkül, ami meg tudja őt védeni, mivel indul bele bármibe, akár a modellkedésbe, de akár az életbe egy nő, hogy például a határait meg tudja húzni, és tudja, hogy mit jelent az, hogy az embernek igenis vannak határai, amihez neki joga van, hogy azokat megvédje, és azok fizikai, mentális és mindenféle határok egyúttal.
Ha már ilyen határkijelölésről beszélgetünk, meg arról, hogy milyen csomaggal érkezik egy hölgy. A ti esetetekben, a felnőtt filmeknél neked kellett arra figyelni, hogy ki milyen csomaggal érkezik. Kiszolgáltatottság tekintetében, családi háttér tekintetében, vagy ez nem volt szempont egy-egy szereplőválogatás során?
Általában ez nem volt szempont, de azért el kell, hogy oszlassak egy tévhitet, mert az egy igencsak erős túlzás, hogy hozzánk ilyen elszegényedett, árvaházi, elkeseredett, mindenféle traumán keresztül ment lányok jöttek menekülésképpen, ez nem igaz.
Kik jöttek akkor? Lehet bármilyen tipizálható jellemvonással, személyiségjegyekkel élni?
Nem lehet, nem. Csupa olyan, tehát inkább azt mondom, hogy azzal lehet élni, hogyha valaki, hát ugye elsősorban szereti a... Nem tudom, mennyire lehetek szó kimondó, a szex.
Ez még
jó. Tehát szereti a szexet, egy icipicit, hogy is mondjam, csak exhibicionista is, és egy, tehát határok között természetesen, és könnyebben föl tud oldódni egy olyan közegben, ahol mégiscsak egy intim szituáció van.
Azért érdekes ez, mert beszélgettünk, nem először beszélgettünk, hogy te, ha nem is kaptál vallásos nevelést, de például anyukád kifejezetten vallásos volt.
Igen, apukám is. Hogyne.
Tehát jártak rendszeresen templomba?
Apukám minden vasárnap, és az volt az érdekes, most már sajnos meghalt már szegény, az volt az érdekes, hogy ő egy nagyon komoly beosztásban dolgozott, és nagyon komoly szakember volt. És abban az időszakban, hogyha valaki vezető beosztású volt, hiába volt jó szakember, kellett bizonyos ugye beállítottság is. Az a rendszer nem nagyon tűrte el a vallásosságot.
Ő ennek ellenére gyakorolta a vallásosságot.
De úgy, hogy így ment be a templom kapuján. Tehát nem volt sík, sőt, ezt nem tűrték.
De az ott hirdetett keretek, normák, azt téged bármikor is befolyásoltak?
Mármint a vallással kapcsolatban?
Igen. Tehát csak oda akarok kiukadni, hogy azért nem feltétlen következik egymásból, hogy valaki felnőtt filmeket csinál, és a vallás. Neked ez okozott bármilyen szintű ellentmondást, bizonytalanságot, összefésülhetetlenséget?
Így, ahogy mondod, nem, de úgy igen, hogy például nem forgattam vallásos témájú filmeket, nem forgattam, sőt, külföldön sem, legalábbis a legjobb tudomásom szerint, ha véletlenül becsúszott, akkor elnézést kérek, de olyan filmet, ahol apáca volt, vagy papi reverenda, vagy bármi, ami sértheti a vallásos embereknek a nézetét.
Ezt a szüleid miatt csináltad, vagy a saját lelkiismereted miatt?
Saját lelkiismeretem miatt. Nem örültek neki. Nagyon nem. Hát főleg, hát ugye apukám is, anyukám is, akik tehát ők egy ilyen polgári életmódot biztosítottak nekem, illetve hát ilyen családban nevelkedtem föl. Tehát nekik ez a szemléletüket nagyon is bántotta. Nagyon nem értettek vele egyet, sőt, még mielőtt én elkezdtem forgatni, akkor volt nekem olyan videótékám, ahol kizárólag felnőtt filmek voltak. Azt sem vették túl jól néven.
Tehát ez például egy vasárnapi ebédnél szóvá tették?
Nem, hát inkább kerültük a témát, akkor így mondom, inkább kerültük a témát, egyszer-egyszer szóba került, de semmi olyan, hogy tehát retorzió, hogy bármi rossz következménye nem volt, csak azért ezt az ember érzi is, meg azért kifejezték is, hogy kisfiam nem kéne. Egyébként anyukám konkrétan készült rólam egy, nem csak rólam, hanem készült egy dokumentumfilm sorozat, sajnos már meghalt a rendezője, a Kamondi Zoltán, és ott azért elég jól körbejárta a témát, szerintem az 94 környéke volt, már akkor készített ilyen filmet, és anyukám például nem is vállalta csak úgy az interjút, hogy ki volt az arca kockázva.
Uh-huh. Tehát a felismerhetőséget szerette volna elkerülni.
Igen, ő nagyon félt attól, hogy őt majd a lakótelepen, ahol lakik, ott majd meg fogják szólni a szomszédai.
Látott szerinted tőled bármilyen filmet valaha?
Remélem, hogy nem. Szerintem nem. Én nem adtam neki legalábbis. Nem. Nem.
A te anyukád is vallásos volt, ugye? Te rájöttél arra, neves, jeles, jó nevű színésznő volt, hogy miért gondolt élet egy meghatározott szakaszában, hogy ő ezt leteszi, mármint a színjátszást, és ilyen segítő szakmák felé fordult.
Hát ezt még egy csomó minden feldolgozni való van nekem, és ezt előttem ezzel kapcsolatban, hogy az anyuval például mi történt onnantól kezdve, hogy 17 évesen ugye őt kiválasztották a Fűre lépni szabad főszerepére a gimnáziumában, és utána elment az akkor még főiskolára. Szóval egy csomó dolgot utólag tudtam meg, hogy ugye hát akkor még Me Too, meg ilyenek, hát nem az, hogy nem volt, sőt, de hogy vele minden, amiről ma Me Too-ként beszélünk, az nagyjából minden formájában most úgy néz ki, hogy megtörtént.
Mármint
a negatív dolgok. Igazából innen-onnan így elkezdtek csöpögni az információk szakmabeliektől, mármint színész szakmabeliektől, újságíróktól, anyunak korábbi barátaitól. Tehát, hogy én ezzel egyáltalán nem is foglalkoztam, hogy mi történt vele a színésznősége alatt, ami ugye azért egy elég hosszú idő volt, ugye 17 éves korától ilyen 40 valahány éves koráig, amikor abba hagyta, ami neki iszonyú fontos volt az életében, és nagyon-nagyon sikeres volt benne. És azzal is utólag szembesültem, hogy mennyire sokan szerették nagyon-nagyon-nagyon őt, és hogy milyen iszonyú sokra tartották az ő tehetségét, az ő személyiségét, mindent. Mert ő egyszerűen nem akart arról beszélni, tehát úgy kezelte azt az időszakot, amikor ő színésznő volt, és onnantól, hogy megtért, onnan visszanézve úgy értékelte, hogy az ő bűnös, rossz óélete volt. És nem is nagyon akart róla beszélni.
Próbálkoztál?
És én nem is kérdeztem, mert én ebben nőttem bele, ebbe szocializálódtam bele, hogy oké, akkor ott volt valami, de az valami nem jó dolog volt neki, vagy annyira azt ő nem szerette. Úgyhogy én igazából nem is nagyon vájkáltam ebben, vagy nem éreztem szükségét, mert ő úgy kezelte, mint ami nem is olyan fontos. Tehát, hogy azzal ne foglalkozzunk. És hát most látom utólag, hogy mennyire fontos volt, és milyen iszonyú meghatározó dolgok történtek vele abban az időszakban, és hogy nőként milyen dolgok történtek vele, és hogy nyilván ilyenkor az ember magát is elkezdi vizsgálgatni, hogy én mit vittem abból tovább, mi az, amivel nekem dolgom van abból a nagypakból, amit ő cipelt magával, és igazából akkor tudott lerakni, amikor megtért, és abba hagyta, húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy ő nem akar többi színésznő lenni, hanem ő embereknek akar segíteni, és Istenről szeretne nekik mesélni.
Azt mondod, hogy ami Me Too címén elkövethető, gyakorlatilag azt megtették vele kik? Rendezők?
Például igen.
De konkrét esetekről is tudsz?
Tudok, igen. Igen, de hát most nem fogom elmondani.
Nyilván.
Igen, tehát a tipikus, a hatalmi visszaélés, az, ami akkor még akkor szó se volt erről, és ugye pár évvel ezelőttig nem is beszéltünk erről, hogy ilyen létezik, hogy még ha látszólag bele is megy, ugye a beleegyezés, hogy mit jelent a beleegyezés, hogyha bele is megy egy nő vagy egy fiatal lány valamibe egy idősebb hatalommal rendelkező férfivel, akkor az nem annyit jelent, vagy nem csak arról van szó, hogy konszenzusos dolog történt, és hát mind a ketten akarták, hanem sokkal mélyebb és komplexebb dinamikák vannak emögött, ugye a hatalommal rendelkező fél, meg a kevesebb hatalommal rendelkező fél bármilyenféle interakciója között.
Kérdeztetek ezzel kapcsolatban?
Persze.
Én azt nem értem, hogy amikor ezek a botrányos Me Too történetek kiderültek, miért 10-20 év múlva?
Hát ez pont ezért, mert valószínűleg az anyu sem teljesen máshogy nézett rá és értékelte azt a dolgot, ami vele történt 10-valahány évesen, vagy 20-pár évesen, de pláne 10-valahány évesen, hogy az ember maga sem ismeri föl, hogy az, ami történik, és ilyenkor ugye az áldozatok szégyellik magukat. Tehát ilyenkor az történik, hogy ő érzi a szégyent, ha mondjuk valami olyasmi történik vele, és hogyha kiderül, azért is nem akar róla beszélni, mert rá is fogják tolni a szégyent, és még a mai napig, ugye csak belegondolunk most, van a Giselle Pellico, ugye most jelent meg a könyve, tudjátok, aki, ez a francia nő, akiről kiderült, hogy a férje, akivel 50 évig élt együtt, 10 éven keresztül.
Igen.
Tudod, vagy mondjuk?
Nem, mondjad mindenki.
Tehát gyakorlatilag véletlenül kiderült, hogy a férje, akivel azt hitte, hogy amúgy tök jól élnek, és látszólag semmi nagyobb probléma nem volt a házasságukban. Azt csinálta 10 éven keresztül, hogy rendszeresen elkábította a feleségét, és meghirdette ilyen fórumokon férfiaknak, hogy lehet jönni, megerőszakolni az öntudatlan feleségét.
Bocsánat, ez milyen elvetemültségkel.
És hát a férfiak mentek, ugye most 50 férfit ítéltek el, és ugye nyílt tárgyalás volt, mert, és ez is micsoda bátorság és erő egy ilyen nőtől, hogy egy ponton úgy döntött, hogy ő nyílt tárgyalást szeret. Ne, mert azt mondta is például, ez egy tök fontos mondat, hogy, mert kérdezik mindig tőle, hogy miért, ugye, mert ilyenkor az ember inkább azt szeretné, hogy minél kevesebben tudjanak erről az iszonyú szégyenről, mert milyen szégyen teljesenek éli meg azt az ember, hogy 10 éven keresztül idegen férfiak elkábult állapotba erőszakolták meg, és ezt levetítik neki ezeket a videókat a tárgyalásokon. És azt mondta, hogy azért döntött úgy, hogy ezt végig fogja csinálni, mert itt az ideje, hogy a szégyen az átköltözzön az áldozat oldaláról, az elkövető oldalára.
Hú, de erős, fontos mondat. Igen.
Hát igen, ez az áldozat hibáztatás témája.
Ami a mai napig van, csak mert hogy kérdezett, hogy miért van az, hogy csak x évvel utána jönnek elő az esetek. Egyrészt, mert ahhoz is egy iszonyú hosszú utat kell bejárni az áldozatoknak általában, hogy ők maguk is fölismerjék, hogy az nagyon nem volt oké, ami velük történt, és nem ők voltak a hibásak, hogy ők belementek mondjuk helyzetekbe, és nem ők voltak a, nem tudom, a kurvák, amit ugye ilyenkor szoktak mondani, hogy persze, meg a szereposztó divány, meg biztos olyan is van, tehát sokféle történet van, tehát itt nyilván nem semmi nem 100%-ban így történik, vagy úgy, de hogy ezért is van ez, hogy nagyon sok idő eltelik, tehát azért is maradt benne, mindig kérdezik, az ugyanaz a kérdés, hogy mindig kérdezik a bántalmazó kapcsolatban élőket, vagy onnan végre kiszakadtakat, vagy szabadultakat, hogy de miért voltál 30 évig ott akkor? És azért, mert sokszor az is 30 évbe telik, hogy az ember felismerje, hogy ebbe a nagyon-nagyon bonyodalmas, trükkös dinamikában nem az az igaz, amit elhitetnek vele, hogy ő a hülye, meg ő a hibás mindenért.
De én nem erre gondoltam. Én nem akarom, nem, bocsánat, hogy átvettem itt a szerepedet.
Ja, de hogy is, persze, én tök kíváncsi vagyok.
Én azt nem értem, nyilvánvalóan, amikor van egy kapcsolat, és 30 évig tart, és onnan kiszakadni egy ilyen felismerés után, vagy ezt megélni, az nem könnyű. Én inkább arra a részre gondolok, amikor kiderül XY rendezőről, hogy ő visszaélt a hatalmával, mondjuk esetleg egy szereposztó divány, de én ezt csak mint áldozat 15 év múlva hozom nyilvánosságra, miközben, és bocsánat, hogy ezt mondom, élvezem annak az előnyét, hogy annak idején ez megtörtént, mert hogy...
Itt nem erről van szó. Itt nem, tehát, hogy itt nem kifejezetten a szereposztó Dímáiról van szó, hanem, és nem arról van szó, hogy azt mondja mondjuk egy producer, vagy nem tudom, a színésznő jelöltnek, hogy oké, megkapod a szerepet, ha ezt és ezt megcsinálod. Nem, ezek olyan helyzetek, amikor már megvan a szerep, amikor már zajlik a munka, tehát semmi nem múlik azon gyakorlatilag, hogy ez olyan, mint a tornatanár, meg a diákja. Tehát az is egy hatalommal visszaélés, amikor a szexi tornatanár lefekszik a másodikos gimnazista diáklánnyal, aki felnéz rá azért, mert ő a tornatanár, és azt gondolja, hogy az egy státusz.
És fordítva, amikor a szexi tornatanár nő, a fiatal fiúval.
Olyan is van, tehát, hogy ezt nagyon fontos elmondani, és mindig nagyon én is ilyen kényszeresen elmondom, hogy természetesen mindig fordítva is meg tud történni, és nagyon sok nő borzalmas, tehát szörnyű, bántalmazó nők vannak, bántalmazó anyák, akik tönkreteszik egy életre a gyerekeik életét, bántalmazó hatalommal bíró nők. Na de, kinek van a mi társadalmunkban, meg az egész világ társadalmaiban nagyobb hatalma összességében, általánosságban? Mert a bántalmazás és a kihasználás és a MeToo mindig a hatalom gyakorlásról szól. Tehát mindig azok követik el, akik nagyobb hatalommal, valamilyen téren nagyobb hatalommal rendelkeznek.
Ezt most arra érted, hogy egy férfi sokkal inkább képes a hatalmából fakadóan visszaélni mindezzel, mint egy női vezető, egy női tanár, vagy egy női felettes?
Nem, ha sokkal több hatalomban lévő, hatalmi pozícióban lévő férfi van, mint gazdasági, mint bármilyen hatalmi pozícióban, mint fizikai hatalmi pozícióban lévő férfi van a társadalmi berendezkedésünk miatt, mint nő. És mivel ezek a dolgok, meg a bántalmazás, az, és ők kötik össze általában az erőt a hatalom gyakorlással. Pedig ez is tök fontos lenne, hogy mi az erő, hogy nem feltétlenül kéne, hogy mindig a hatalomhoz kapcsolódjon, hogy egy csomó más dologban is van erő, de ezt még szerintem most kezdjük fölismerni és elismerni akár a nőkben rejlő ezerféle nagyon-nagyon fontos és értékes erőt, ami nem a hatalomgyakorláshoz kapcsolódik, és ez mindezért ezért van, mert tehát, hogy nem azért van több férfi bántalmazói pozícióban, mert ők rosszabb emberek genetikusan, nyilván nem, hanem mert nagyobb terük adódik erre, mert az évezredek alatt ez állt be, hogy van egy ilyen hatalmi egyenlőtlenség a nők és a férfiak között, és ez még a mai napig is nagyon-nagyon erősen, meg ma hiába indult el egy ilyen lassú változás, hál' Istennek.
Egy picit, ma bocsánat, lehet, hogy nem leszek népszerű, hogy picit kicsit elpoénkodva a dolgot, hogy visszaemlékezve a fiatalabb korunkra, hát hány fiatal srác álmodozott arról, hogy egy idősebb nővel valami történjen?
És mit csinált?
Ki mit csinált?
De ez nem álmodozás, hanem a cselekvés, tehát tehát a cselekvésről beszélünk, hogy miért történik az, hogy például sokkal több férfi gyilkol meg nőt, mint nő férfit. És ez azért van sajnos, mert legtöbbször olyan egyszerű a magyarázata, és ez mondjuk a sarkított eset, hogy megöli, de mert azt gondolja, hogy fel van rá jogosítva, hogy neki joga van hozzá, mint ahogy megnézzük az egész Epstein ügyet, ugye, ami egy rémálom. Azért csinálták ezek a férfiak, meg azért mentek bele ennek a Giselle Pelicónak, a férjének a felhívására, mentek oda, és gondolkodás nélkül tettek erőszakot egy eszméletlen nőn, mert azt gondolták, hogy valahogy nekik, ők erre jogosultak. Egy nő nagyon ritkán van, hogy azért bánt mondjuk egy férfit, vagy megerőszakol egy férfit, vagy elkábít egy férfit és megerőszakolja, csak azért, mert azt gondolja, hogy ezzel nincs nagy baj, mert ő valamiért jogosult rá, mert ő abban szocializálódott, hogy egy csomó mindenre joga van, és szerintem ez a legnagyobb probléma, és ez adja ezt a nagy egyenlőtlenséget, amin baromira kéne még így dolgozni.
Ő szerintem csak arra akart utalni, én egyszer egy tévéműsorban ezt a témát feszegettem, ahol négy opció közül lehetett választani, és nagyon eltérőek voltak a megközelítések. Három férfi beszélgetett, én voltam ugye a műsorvezető, és az volt a kérdés, hogyha a 15 éves fiad egy 25 éves tanárnővel veszti el a szüzességét, hogy reagálsz apaként? Mi? Lehet, hogy félreértettünk, módon összekacsintottunk, mondván, hogy teljesen más ennek a megítélése, mintha a 15 éves lányomat egy 25 éves tanár közelítette volna meg, de annyiban hagy védjen meg, hogy egy 14-15 éves kamaszfiúnak, hát a focin kívül nagyon más nem kerül az érdeklődésébe, mint egy idősebb, beavató nő. Tehát ennek azért a kulturális kódja, vagy a megítélése szerintem egészen más, mint ha egy 15 éves lányhoz közeledne egy tornatanár. Szerintem csak erre akart utalni.
Igen, igen. Szerintem másról szól egy picit, tehát hogy picit más van mögötte.
Persze, de hát megint csak egy poént, hogy mondjak, hogy van egy 15 éves lány, azt mondja a papája, hogy ha valaki csak hozzányúl egy újjal, akkor nem tudom, mit csinálok vele. Ha 15 éves rásznak, azt mondja a papája, hogy figyelj, amit lehet, akit lehet, gyűjtsél be.
Hát persze, de megint egy picit, hogy olyan is van ebben, hogy azt gondolja a papája, hogy a lánynak megmondhatja, tehát, hogy ő azt megmondhatja neki, hogy hozzád nem fog senki hozzáérni, mert én azt gondolom, hogy hozzád ne érjen, mert valahogy az az én hatáskörömbe tartozik.
Biztos, hogy emiatt?
Hogy nem csak nyilván félti, nem, nyilván, tehát, hogy én ezzel egy pillanatig se azt mondom, hogy ez az apa nem szereti, és nem nagyon, és adott esetben nem a legeslegjobb apa a világon. Bár mondjuk nem tudom én ezzel annyira nem értek egyet ezzel a hozzáállás, hogy azt mondjuk apaként a lányunknak, hogyha bárki a közeledbe megy férfi, vagy fiú, akkor agyonverem, mert ott már akkor ott mit ültetünk el abba a lányba, azzal kapcsolatban, hogy neki férfiakkal legyen bármiféle kapcsolódása. De hogy ezek ilyen, igen, ezek ilyen elég zavaros és nehéz dolgok.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Dobrai Saroltával és Kovács Istvánnal.
Édesapja Dobrai György készített egy filmet szexmunkásokról, K-film, azt hiszem ez a pontos cím.
K1-K2.
K1-K2, és amellett egészen...
Vagy is hallottál?
Nem. Ha? Én nem nézek ilyen filmeket.
Miért nem nézel?
Mert szerintem elferdíti a valóságot.
Ez egy dokumentumfilm, és szerintem elég valósághű. Én most néztem, nem tudom miért maradt ki, hallottam már róla, de most néztem meg. Megrendítő és nagyon elgondolkodtató. Nyilván teljesen más a nyelvezet, más a nyilvánosság szerkezete, más, hogy nyilvánulnak meg kamera előtt az akkori szexmunkások, de megrendítő még akár így 40 év távlatából is.
Én nem akarok a szexmunkásokkal foglalkozni, mert teljesen más világ.
De ott viszont nem is ezért rosszam szóba, hogy bármilyen párhuzamot vonjak a modelljeitek és a szexmunkások közt. Van egy nagyon érdekes, édesapja készített az interjút, van egy nagyon érdekes kérdés. Azt mondja az egyik, hát tulajdonképpen stricinek?
Jól emlékszem. Igen, hát ők magukat is úgy
hívják. Is. És azt mondja neki, hogy ha ezt a lányod csinálná, akkor te hogy reagálnál mindenre? És az jutott eszembe, hogyha találkozunk, megkérdezem, hogyha nincs gyereked, tudomásom szerint, de mondjuk a lányod 18 és fél évesen azt mondta, hogy papa, én kipróbálom a pornózást. Akkor mit mondtál volna neki?
Próbáld.
Igen? Hát,
valószínűleg olyan szituáció, valószínűleg úgy viszonyultam volna hozzá, mint ahogy apukám, vagy az én szüleim viszonyultak ahhoz, hogy én mit csinálok, bár én mondjuk a kamera mögött voltam, de el kell fogadni, hogy egy felnőtt nő, ha azt akarja csinálni, akkor azt akarja csinálni, illetve akkor azt fogja csinálni. Úgy sem tudom megakadályozni, és nem is akarom boldogtalanná tenni. Tehát ő itt, ebben a közegben, ebben a műfajban érzi jól magát, akkor nem akadályoznám meg.
De nem más egy picit, amikor egy felnőtt férfi, ha már itt a férfinő különbözőségről beszéltünk, egy felnőtt férfi producerként jár el, vagy mikor a drága kicsi lánya valakinek, modellként mindenki szeme láttára gyakorolja ezt a szakmát.
De más.
Ha te civil vagy, és nem ismered ezt az iparágot, de a te lányod választja mindezt,
ja.
Tehát nem tudsz ennek a szakmának, műfajnak a kódjairól semmit, ennek a törvényszerűségeiről, árnyoldalairól, vagy hasznáról. Akkor is tudtál volna ilyen könnyedén beszélni róla? Mert hogy édesanyád először azt mondta, hogy inkább lőrözzék ki az arcát.
Nem tudok erre korrekt választ adni neked, hiszen nem tudom magam beleélni abba a szituációba. Ha mindenképpen válaszolnom kellene, akkor azt mondanám, hogy nem. Hogy nem. Majd bármint, hogy nem örülnék neki. Nem tudom, hogy megakadályoznám-e, de nem, biztos, hogy nem örülnék neki.
Már csak azért is érdekes felvetés mindez, mert tudomásom szerint nagyon félszeg és gátlásos kamasz fiú voltál.
Igen. Hát a gimnáziumban meg kellett volna engem nézni, lógott le a kezem hosszú, minden voltam, csak szép fiú, nem.
Ez azt okozta benned, hogy nem is nagyon közeledtél lányokhoz?
Igen, azt. Nem nagyon. Tehát ahogy mondtad, gátlásos voltam. Egyébként többször fölmerült az, hogy pont te lettél ilyen felnőtt filmes, lehet, hogy pont ezért, nem tudom, de tényleg kifejezetten gátlásos voltam a kamaszkoromban, abban az időszakban.
Tehát nem is nagyon hitték volna el az osztálytársaid vagy a tanáraid, ha azt mondja nekik valaki, hogy te leszel egy felnőtt filmes producer.
Nem hinném, hogy elhitték volna. Azt hiszem, hogy nem.
Te mondd is, aki félszeg volt középiskolásként, nem mert nőkhöz közeledni. Ez hogy fordul át? Mert azért ehhez kell valami fajta, hát mondjuk a személyem nem jut eszembe arról, aki ott ül és producerként egy ilyet celebrál. Tehát ez átfordult benned? A gátlásosságot te elhagytad?
Nem. Azért ne állítsuk be úgy az én szakmámat, hogy ide gátlástalanság kell, de azért valószínűleg inkább azt mondom, hogy felszabadultság kell. Azt, hogy én átfordultam a gátlásos fiúból egy gátlástalan gazemberré, azért azt nem mondanám.
Hát a gazembert a senki nem használta.
Jó, van, kicsit túlasztam.
Hát mondok egy történetet, mert azért így utánad érdeklődtünk, mert megnéztünk sok mindent. Egyszer te oda mentél Medvecki Ilonához, és elmondtad neki, hogy nem tudom hányszor nézted meg, amikor az Egy magyar nábobba, jól emlékszel?
Igen, azt hiszem.
Abba egy erotikus táncot lejt. Tudomásom szerint te a fület tövéig elpirultál, és azt mondta neked Medvecki Ilona.
Most szerintem.
Egyébként most is elpirultál egy picit.
És akkor mindig. Tényleg?
És azt mondta neked Medvecki Ilona, hogy bárcsak én tudnék így elpirulni. Na most ezt azért mesélem, mert nem zavarba akartam
okozni,
hogy aki ennyire el tud pirulni, úgyhogy oda megy Medvecki Ilonához, azért az úgy, ahogy falu mondják, tűri a vitát, hogy ehhez képest pedig ő lett egy felnőtt filmes producer.
De jó fej vagy. Most ez nem akartam zavarba hozni, de zavarba hoztál. Jó, hát a Medvecki, te abban az időszakban azért nem volt mindennapos, hogy egy ilyen művésznő, egy ilyen szexszimbólum megmutatja magát a filmászonon, vagy később meg a tévékben. Hú, de nyökökök, mert tényleg zavarba hoztál. Nem volt az mindennapos, ma már inkább. És akkor én akkor szerelmes voltam mondjuk így a Medvecki Ilonába.
Ezt így ki lehet jelenteni.
Igen. De szép.
Ez szép.
De hát az elmúlt években is, a mai napig is gratulálunk egymásnak SMS-ben, vagy fölhívom, vagy fölhívjuk, művésznő, kedves Ilona, születésnap, névnap alkalmából.
Te ilyen lánglelkű szerelmes vagy? Tehát ilyen rajongó típus, ugye?
Igen. Ezt a feleségemtől kéne megkérdezni.
Anyakámnak hívod a feleséged, ugye?
Anyakámnak, meg kicsikémnek, meg pufikámnak. Pedig ő nem olyan, ő nem pufika, csak rajtam maradt, hogy ilyen kicsit erős testalkat vagyok, hogy így fogalmazzak, és akkor elkezd engem pufikámhoz, én meg visszapufikázom őt. De egyébként anyakám, meg kis csillag. Hát meg tudnám mutatni, nincs itt a mobilom, hogy amikor írok neki egy SMS-t, akkor mindig kis csillagom. És úgy írom, hogy nagy K-val és nagy C-vel, tehát kis csillagom egyvel, hogy kis csillagom.
Mind a mai napig ilyen romantikusan jársz el, pedig hány éve vagytok házasok?
45.
Nagyon kellett ő, hogy téged megtartson a bajok idején, ugye?
Nagyon. Én kijelentetem azt, hogy ha ő nincs és nem áll mellettem, akkor mi most nem beszélgetünk.
Milyen értelemben nem beszélgetünk? Hogy nem vagy?
Igen. Ha ő nem támogat és nem áll mellettem, és nem érzem a szeretetét.
De
a legnagyobb bajban is.
A legnagyobb bajban is. Ugye kettő volt, ami, ugye, amiről legalábbis mi tudunk, ami nagy megrecsenés volt. Az egyik a térdműtét.
Igen.
Ott ugye az történt, hogy fallabdázás közben értéged egy sérülés, rutin műtétnek indult, hogy valamit elszúrtak vagy sem, ezt nem tudom, de egy húsevő baktérium majdnem, hogy azt okozta, hogy le kell vágni a lábad.
Igen.
Ott egy évig voltál depressziós.
Sokáig. Igen. Egy évig. Másfél évig. Igen. És az volt a szörnyű egyébként, hogy olyan felelőtlen volt az az orvos, aki ezt a problémát, ezt a betegséget okozta, hogy nem tudom, kimondhatom-e a kórháznak a nevét, mert nem akarom rossz hírbe hozni az Orfit, hogy behívta a Magdikámat az orvosi szobába az operáló orvos, és azt mondta neki, Magdikámnak, hogy az önférje valószínűleg éces. Azért nem reagál az antibiotikumokra.
Ez még a produceri korszak előtt volt régesség. Még fotóriporter volt.
Így van. Bőven. Semmi közön még nem volt el ez a szakmához. Persze Magdikám rögtön sírva fakadt, és akkor megkérdezte azt, hogy doktor, nem létezik valami módszer, hogy ezt nem valószínűleg éces. De mindjárt veszünk vért. Hát persze nem voltam éces. De azért ezt a nem is értem, hogy egy orvos, hogy beszélhet így. Azóta se ért senki, meg mi sem. És mindig megkérdezik tőlem, hogy miért nem pereltem be meg orvosi műhiba, akkor más világ volt. Ma már ez sok pénzbe kerülne a kórháznak, de akkor még más világ volt.
Benned a melankóliát, a depressziót mi okozta, hogy az addigi életed véget ért?
Hát egyrészt az, Mert én abban az időszakban, és bocsánat, nem kérkedés, vagy nem azért, de talán elmondhatom azt, hogy egy sikeres fotós, fotoriporter voltam, mert mint szabadúszó dolgoztam újságnál, a Vasárnapi Híreknél, sajnos ma már nincsen, mint fotoriporter, ezt, mert nagyon szerettem, mindig is az volt az álmom, amikor már tudtam, hogy fotós akarok lenni, hogy újságnál szeretnék fotóriporterként dolgozni, de aztán egyik pillanatról a másikra ennek vége kellett, hogy legyen, hiszen egy ilyen térdel, mint ami az én jobb térdem, nem tudsz mozgékony lenni, tehát nem tudsz fotóriporter lenni.
Tehát neked az okozta, ha jól értem, a belső békétlenséget, hogy nem tudtad, hogy mi lesz veled, mihez kezdesz?
Hát egyrészt az, másrészt pedig a borzasztó fájdalom. Tehát nekem másfél, hát én, ha jól emlékszem, másfél évig két mankóval jártam. És nagyon-nagyon nagy fájdalmaim voltak, úgyhogy hogy kiabáltam, és amikor így kiabáltam, azt mondta a nővér a kórházban, hogyha nem fejezi be, akkor nem magára se nyitjuk az ajtót.
Olyan hangosan kiabáltam.
Hát mert fájt. Hát a német operáló orvos azt mondta, hogy a magyar orvosok hentes munkát végeztek, mert olyan állapotban volt a térdem, mint hogyha nyílt törésem lett volna. Olyan fájdalmaim voltak. És akkor azt mondta nekem a gyógytornász is, amikor így hajlítgatta a térdemet, hogy ne ordítozzam, mit kényeskedik.
Azt említetted, hogy lehet, hogy akkor már te nem lennél. Tehát úgy érzed, hogy nem tudom, én feladtad volna?
Akkor már, szinte biztos.
Már úgy, hogy magad ellen fordulsz?
Igen.
De eljutottál a kétségbeesésnek arra a szintjére, hogy ilyen rossz gondolataid is voltak?
Persze, hát akkor igen. Nem kívánom senkinek. De azt igen, hogy ilyen szerető társa, felesége legyen. Azt mindenkinek kívánom. Tiszta szívemből.
Mert ilyenkor hogy kell jól viselkedni egy társnak? Hogy csinálta ő ezt?
Fú, hát én emlékszem rá, hogy hisztisztem, ordítoztam, mindenbe belekötöttem. Mondhatnám azt, hogy egy szemét ember voltam. És ezt elviselte, és vigasztalt, és nyugtatott, és simogatott, és ahogy kell, azt a csodálatos szeretetet nyújtotta nekem, ami, ha nem szeret, vagy nem szeretjük egymást ennyire, akkor ott hagyott volna. Akkor én úgy viselkedtem, hogy meg is érdemeltem volna.
Akkor is rajta vezetted le, amikor véget ért a felnőtt filmes karrier, és egy légüres térbe kerültél, amit én meg tudok érteni, hogyha valaki azt érzi, hogy egy műfajnak egy meghatározó arca, köszönhetően annak, hogy megjelentek a DVD-k, bezártak a TK-k, az online elkezdett hódítani, tulajdonképpen a te munkád, meg annak a létjogosultsága úgy, ahogy van, megszűnt. Tehát egyik napról a másikra azt érzi az ember, hogy
munkanélkül.
Te az voltál?
Az. Az, amikor, tehát amikor azt gondolja az ember, hogy van 4 Oscar díja és 28 nemzetközi meg magyar elismerése díja, akkor biztonságban van. Hát nem. Nem. Azt mondom neked, fél év alatt lettem munkanélküli, mert azok a cégek, akiknek én rendszeresen forradtam, és hosszú-hosszú évig dolgoztam nekik, azok sorban mondták, ahogy mondod, a DVD válsága miatt, sorban mondták vissza a megrendeléseket. Egy ismert emberből, amikor azt gondolod, hogy nem is ismert, hanem elismert emberből, akinek van munkája, munkanélkülivé lenni, és onnantól fogva tök mindegy, hogy 8-kor kezd ki az ágyba, vagy délután 2-kor, ebből a szempontból az nem jó érzés, sőt, nagyon, nagyon, nagyon megrázó.
El is hagytad magad? Elengedted magad?
Hát hogyne, fölizdaltam magam 207 kilóra. Ja, az, hogy pánikbeteg lettem, éjszakánként rosszul voltam, nem tudtam aludni, és ott vezettem le a feszültséget, hogy ettem, ittam, és 207 kilós voltam.
Ivás alatt mit értesz, alkoholt is?
Azt is, igen.
Tehát úgy, hogy bánatod be otthon egyedül?
Nem bánatom be otthon egyedül, hanem szükségszerűen. Vagy bánatomban, igen, valahogy a feszültséget így vezettem le. Semmit, mert nem törődtem semmivel. Szuszogtam, izzadtam, nem tudtam menni, nem tudtam beszélni, így néztem ki. Hát akkor az ember nem megy társaságba, ráadásul mindig azt hiszi, hogy rajta nevetnek.
Te ezt hitted?
Azt.
Beszéltünk sok mindenről. Ilyen szakma, olyan szakma. Mondtuk a modellkedést. Voltál bemondó az MTV-be. Fú, az nem szép emlék?
szerettem, azt nagyon mindig így összerezzenek.
De amikor...
Én azt nagyon-nagyon nem szerettem, és ez most olyan béna, hogy a modellkedésre is ezt mondtam, meg a... De hát aztán megtaláltam, ugye? Na, ez a mentsége.
Ide akartam valaki
mutatni. Nem szerettem, mert ott megint csak az volt, hogy azt éreztem, hogy teljesen... Tehát, hogy csak egy ilyen kirakadt figura vagyok ott, mert ugye mindez, ez is egy hosszú sztori, tehát ugye nem indult rendezői szak, amikor miután érettségiztem, mert én azt gondoltam, hogy oda szeretnék menni, de valójában szerintem nem akartam teljes szívvel oda menni, csak fogalmam se volt, hogy mit csináljak, és akkor ennyire tudtam kreatív lenni, hogy az apu után, hogy akkor megyek rendezői szakra. És akkor pont akkor volt a Magyar Televíziónak egy ilyen nagy felhívása, és ugye előtte modellkedtem egy ilyen plakátkampányban, hogy új arcokat keresünk. Hát meg se fordult a fejembe, hogy én oda jelentkezzek, tehát semmi közöm nem volt ez. És amúgy én nem is szerettem soha akkoriban, vagyis nagyon sokáig, pár évvel ezelőttig szerepelni, tehát azért is választottam az írást, mert hogy én otthon a kis köntösömbe ülök a fotelba, és megírom, mit kell, aztán olvass el, aki akarja. Soha nem gondoltam volna, hogy engem fognak, meg még másik öt embert kiválasztani erre a képernyős munkára, amit nem is tudtam, hogy micsoda, utána derült ki, hogy ez bemondónak kell lenni, ami ugye azt jelentette, régen ez egy nagyon fontos funkció volt, ugye hát a Kudlik Juli, meg a, akkor még ott voltam ugye a Borbás Marcsi, meg ilyenek, Mohai Gábor, és de hát ez már akkor volt, amikor voltak már ilyen bejátszók, videós bejátszók, ugye a műsorokat kellett ajánlani, elmondani, hogy mi lesz a következő műsor. És nekem ott kellett volna valami érdekeset mondanom, legalábbis én úgy éreztem, de kiderült, hogy nem kell érdekeset mondanom, csak fel kell sorolnom, hogy mi lesz, de azt éreztem, hogy annak mi értelme van, és tök az dögunalom, és hát már nagyon-nagyon éreztem, hogy meg így nőtt a feszültség a vezetőség meg köztem, hogy ez így nem biztos, hogy én nekem ezt kéne csinálnom, de akkor mihez értek? És ezen gondolkodtam, hogy akkor mihez értek, és akkor eszembe jutott, hogy hát állítólag a Gyurkovics Tibor azt mondta legalábbis, aki apunak nagyon jó barátja volt, és sokat jártunk össze gyerekkoromban, és az apu megmutatta pár ilyen tinédzserkori írásomat neki, hogy a Tibor azt mondta, hogy hát hogy azok tök jók. És ez így eszembe jutott, mondom, hát akkor lehet, hogy tudok írni. Kéne valamit írni. Na jó, de hát mi az Istent írjak? Egy regényt azt nyilván azt nagyon sokára fogok írni, azt nem lehet csak úgy, és akkor így jött az újságírás, és akkor jelentkeztem ide a MOSZ-ba, MOSZ újságíró iskolájában elvégeztem, és utána megpályáztam egy gyakornoki állást a Nőklapjához, ahova fölvettek gyakornoknak, és pár hónappal utána beledobtam magam a mélyvízbe, és onnantól, amikor ugye az történt, hogy hát így kvázi beépültem a Milánóban prostituálként dolgozó magyar lányok közé, mert volt nekem egy ismerőse, akiről én tudtam, hogy azzal foglalkozik, hogy ilyen lányokat szervez, például Milánóba. Hogy ilyen lakásokat tartanak fenn, és ilyen tíznapos turnusokra viszik ki a magyar lányokat. És engem ez baromira érdekelt, és egy ilyen lányt is ismertem, vagyis találkoztam egyszer egy ilyen helyen, vagy egy szórakozáján egy ilyen lányal, aki tudtam, hogy ez a srác szervez ki, és hát egyáltalán nem egy ilyen nagyon szegény kiszolgáltatottnak tűnő lány volt, hanem egy ilyen tök jó fejű, jó kedélyű, laza csaj, akinek láthatóan nem voltak anyagi problémái, és baromira érdekelt, hogy ő miért csinálja ezt. Amit én ugye el se tudok képzelni, tehát hogy nem fér a fejemben, hogy valaki miért dönt így, hogy önszántából, mert az látszódott, hogy ezt abszolút azonnal, tehát abból a szempontból, ahogy mi látjuk, teljesen önkéntesen önszántukból csinálják.
Te rájöttél bármilyen egyetemes magyarázatra, hogy mi a mozgatórugó?
Hát szerintem az nagyon fontos tudni, hogy teljesen egyetemes magyarázat sosincsen, de én arra jöttem rá, amit úgy sejtettem, bár akkor még elég fogalmatlan voltam én is, mert 20-valahány éves voltam, 23 talán, hogy ezeket a lányokat látszólag valóban senki nem kényszeríti, és ezt akarta ez a futtató srác is bebizonyítani, mert mindig azt akarták rájuk húzni, hogy ők ugyanazt csinálják, mint a Rákóczi téri stricik az apu filmjében is például, hogy ők valóban nagyon gyakran kényszerítik a lányokat, és elveszik tőlük az egész pénzt. És hogy ők nem ezt csinálják, mert ez egy üzlet, ők csak kiközvetítik a lányokat, akik ezt szeretnék csinálni. És amikor 4 napot ott laktam ezzel a 3 lányjal, akik éppen ott voltak, úgyhogy ők nem tudták, hogy én miért vagyok ott, mert kitaláltuk ezzel a sráccal, hogy lesz egy fedősztori, hogy én az ő unokatesója vagyok. Tehát én így laktam ott velük 4 napig. És hogy azt láttam, hogy egyrészt én nagyon, tehát nagyon sok tiszteletre méltó dolog van ezekben a lányokban, és sok pornóssal, akkor még pornósnak hívták munkat, sok pornóssal is beszéltem. És én mindig rengeteg értékes dolgot láttam bennük, és sok tiszteletre méltó dolog, és rengeteg erőt, és rengeteg traumát. Tehát, hogy itt is az derült ki, nem az, és nem mindenkinél, tehát, hogy én nem azt akarom mondani, hogy csak traumából miatt adja valaki ilyenre a fejét, de ez, amit például ott láttam a lakásban, ezen nagy 3 vagy 4 lányon, az nagyon-nagyon megrendítő volt, ahogy napról napra bontakozott ki, hogy ők mennyire, valójában mennyire meg vannak sérülve valahol, és mennyire ki vannak borulva, és szóval nagyon-nagyon megrendítő volt az egész, és amúgy pont azért is beszéltem akkor sok akkori pornóssal, mert sokan azt mondták, több ilyennel beszéltem, ilyen lányjal, aki azt mondta, hogy azért ment ki inkább lakásba dolgozni, mert olyan dolgokat kellett, tehát hogy egyszerűen már nem lehetett úgy dolgozni a pornóban, hogy ne legyen kötelező olyan dolgokat csinálni ahhoz, hogy munkát kapjon, amit nem kell megcsinálnia közel sem, mondjuk egy ilyen lakásbeli prostitúciós helyzetben.
Tehát keményebb dolgokat kellett a felnőtt film során csinálni.
És rosszabbul kerestek, igen.
Mintha elmegy valaki lakásra prostituáltként. Igen.
És mondom, ez nem mindenkire igaz, de én több ilyen lányjal beszéltem, mert akkor sok anyagot csináltam. Egy riportsorozatot csináltam ebből, és sok ilyen lányjal beszélgettem ehhez kapcsolódóan.
Előbb akartál mondani valamit?
Én csak egy szót szerettem volna közbeszúrni, hogy dac. Hogy ez nyilván ez is látszott a lányokon. Mert mondtad, hogy dű, és én azt...
Nem feltétlenül dű. De sokféle dolog.
Ezt a szót használtad volna?
Használtam, nem tudom. Dű. De biztos dű is volt. De a dac, hogy de mire gondolsz?
Hogy én akkor is megmutatom a
világnak. Valakivel szembe akartak.
Vagy... Megmutatom a világnak.
De mit, hogy meg tudom csinálni, hogy mondjuk össze tudok szedni egy házra valót, például. Mert nyilván ők ezt mondták mindig.
Igen. Hát nyilván, ha valaki ezt a műfajt csinálja, ami azért nem egy szokványos, azért egy komoly célnak kell előtte levegnie, egy komoly célt ki kell tűznie.
És az volt az érdekes, hogy ők is elmondták, akik már régebben csinálták ezt, és már valamennyire ráláttak magukra, és mondom, hogy nyilván vannak kivételek, sőt, ők is beszéltek olyan kivételekről, vagy olyan lányokról, akik tényleg megcsinálták, tehát kőkeményen beleálltak, azt mondták, addig csinálom, amíg nem lesz egy kocsi, meg egy házam, meg egy nem tudom, és akkor abba vagyom. És abszolút van ilyen, de hogy a legtöbb, a többség, és saját maguk magáról is volt, aki ezt mondta, hogy én pontosan tudom, hogy nem fogom tudni abba hagyni. És már meg tudtam volna venni ezt a házat.
De nem ért máshoz.
De ez az, hogy ez egyáltalán nem biztos. Tehát szerintem ez megint egy összetettebb dolog, hogy például mit hiszel magáról. Tehát megint, hogy milyen önbecsülés szinttel kerül mondjuk egy lány egy ilyen helyzetbe, vagy egy ilyen munkába. Az is nagyon-nagyon sokat számít, mert nagyon sok lányal az van elhitetve, hogy ő tényleg nem tud. Tehát, hogy ő nem ért máshoz, és valóban meg akarja mutatni, hogy ő is meg tudja csinálni. És azt hiszi, hogy az az értékes. Sok lány, például az egyik lány, emlékszem, hogy ott pont egy ilyen borzasztó szerelmi sztori volt, kínlódás, hogy az egyik kuncsaftja, mert eszkortoztak is, hogy beleszeretett a pasiba, de hát állítólag a pasi is beleszeretett ő belé, de közben azért állandóan átvágta meg, nem bánt vele úgy, ahogy olyan bánunk, akit szeretünk, és hogy tökre az látszott többüknél, hogy ők tényleg összetévesztik azt, hogy őket izélik, ők azt úgy fordítják le, hogy az a szeretet. És ez megint oda vezethető vissza, hogy ugye mit hoztak magukkal.
Tehát a szeretetésség, ami őket elsősorban motiválja, hát vagy mozgatja?
Igen.
A kifejeződése az, hogy ők testileg kapnak valamilyen fajta figyelmet, vért vagy valós élmet, ők azt gondolják, ezáltal vannak szeretve, ezáltal fontosak?
Hát például.
Te ilyet tapasztaltál a te kolléganőid közt?
Igen. Főleg olyan szituációkban, ahol összejöttek a szereplők, a magáni, tehát befejeztük a forgatást, és akkor összejöttek a magánéletben is.
Mert ilyen is volt, hogy két modell végül is szerelmes, összekeverte ilyen értelemben a két típusú érzelmet.
Hogyne. Sokszor előfordult, igen.
Arra a kérdésre, hogy van-e bármilyes fajta lelkiismeretfordulásod a 90-es évek vagy a 2000-es éveket illetően, te azt mondtad, hogy kizárólag pozitív értelemben változtathattad meg például a házasságokat vagy a szexuális kultúrát Magyarországon. Ebben te biztos vagy?
Én személy szerint biztos vagyok benne, de tudom azt, hogy még szakemberek is vitatkoznak ezen. Mert az egyik tábor azt mondja, hogy házasságokat ment meg, felújítja, bővíti a szexuális fantáziát, kipróbálnak olyan dolgokat, amiket eddig nem is akartak, vagy nem tudtak róla, esetleg egy ilyen filmben látták, és ez növelte azt a palettát, amit eddig nem csináltak. És én azt gondolom, hogy igen, egy idő után valószínűleg, hogyha unalmas se válik otthon a szexuális élet, akkor ez adhat egy kis frissítést. A másik tábor pedig azt mondja, hogy ha függőséget okoz, akkor hát bármilyen függőség káros lehet, hogy ez függőséget okozhat, és egy idő után már nem is kíváncsi az ember a partnerére, hanem inkább jól el van saját magával egy ilyen film nézése közben. Tehát mondom, még a szakemberek között sincs egyetértés, de én azt mondom, itt a legnagyobb probléma ebből a szempontból az a fiatalok kérdése. Tehát az, hogy én a legnagyobb kárt abban látom ennél a műfajnál, hogyha olyan emberek közé, olyan fiatal emberek, tehát konkrétan gyerekek közé kezébe kerül egy ilyen műfaj, tehát magyarán, hogy megnézik, tehát telefonon, tabletten, számítógépen, akármin, ahol olyan onnan értesülnek először bizonyos információkról, például a szexualitással kapcsolatban, ami nem a valóság. Ez nagyon nagy kártevésnek, károkozásnak tartom.
Ilyen értelemben lehet, hogy a te felelősséged is jelen való, ugye?
Nem, mert én mindig is azt mondtam, hogy ez mese felnőtteknek. Ezt a műfaji meghatározást én találtam ki, és mióta az eszemet tudom, sőt, köze is működtem olyan szabályok létrehozásával, hogy minél jobban nehezítsük meg a fiatal korúak kezébe
a hozzáférést,
igen. Én ezen nagyon sokat dolgoztam. Sőt, a mai napig is azt mondom, hogy azt mondani egy felnőtt film oldal belépésekor, hogy elmúltál 18 éves? Igen, nem. Most a 12 éves gyerek, ha rákattint, hogy igen, akkor elhisszük neki.
Hogy lehetne ezt máshogy szűrni?
Amit most már egyre több helyen bevezetnek, hogy verifikálnod kell. Tehát regisztrálnod kell.
Tehát a saját adataidat vezeted föl, ezáltal saját magad...
Igazolnod kell, hogy elmondod.
A hitelességed.
Tehát én ezt tudom, hogy ez nagy megrázkodhatás lesz egy csomó nagy cégnek, mert egy csomó ügyféltől fognak keresni, de még mindig jobb, mint hogy azt mondjuk, hogy 12 éves gyerek azt a bizonyos szexuális magatartást, azt ott lássa ilyen filmben, és azt higgye, hogy ez a normális. Pedig nem.
Végezetül egyet áruljál, kérlek. Most végig beszéltünk nagyon sokfajta aspektust. Azt mondtad, hogy sokáig nem találtad a helyed, amikor véget ért ez a karrier. Ahogy Saroltánál végigvettük, hogy azért ő most nagyon megtalálta, vagy legalábbis nekem nagyon úgy tűnik, hogy megtaláltad a pályád, sikered van. Te megtaláltad-e azóta?
Meg.
A saját pályád jól vagy-e a bőrödben?
Nagyon, egyre jobban.
Örülök, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük.
Köszönjük.
Mai vendégpárosunk Dobrai Sarolta és Kovács István voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jó Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.